hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Meddig emelkednek még az árak az albérletpiacon? Ezzel kezdjük a mai műsort. Majd annak járunk utána, hogy hány százalékkal bővülhet idén a hazai építőipar, illetve arról is beszámolunk, hogy miért vár legalább 8-12%-os béremelést a teljes gazdaságban a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége. 7:30 beszélünk az idén érvényes éves autópálya matricák vásárlásáról, az gondoskodásról és a nyugdíjas évekre való felkészülésről, ezt követően pedig a hazai kutatás fejlesztési és innovációs tevékenységről is szót ejtünk. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk, először a fejfájásról beszélgetünk, és a migrén tünetein, illetve kezelésén túl a gazdasági hatásairól is szó esik. Dr. Ercsei Csaba neurológus fejfájás specialista lesz a vendégünk, majd 10:30 után egy laktóz helyettesítő találmányról lesz szó, annak járunk utána, hogy a helyettesítő termékek lehetnek-e ugyanolyanok, mint amit helyettesítenek. Kiderülnek a részletek a mai műsorból, tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet. Nem áll meg az albérlet piaci drágulás az idei évben sem. Éves szinten 13% körüli árnövekedés volt a tavalyi esztendőben. A fővárosban elszakadtak egymástól az árak. Az 5. kerületben történelmi csúcsnak számító 245.000 forint volt az átlagos bérleti díj, a 23. kerületben viszont csak 110.000. Mindezzel együtt a járvány előtti szintet még nem érte el a piac, emiatt az ingatlan.com vezető gazdasági szakértő szerint még van helye a drágulásnak. Balogh Lászlóval Péller András beszélgetett.
Hogyan állunk most, és mit várhatunk, milyenek lesznek idén az albérletárak?
2021 valóban érdekes év volt az albérletpiac szempontjából, hiszen januárban, tehát tavaly januárban több éves mélypontra estek vissza a bérleti díjak, és onnan kapaszkodtak vissza folyamatosan az év hátralevő részére. A khingatlan.com lakberindex legfrissebb 2021. decemberi kiadványa arra világított rá, hogy ez a fajta visszarendeződés az év végére lelassult. Ez azt jelenti, hogy 2021. decemberében országosan 0,6%-kal drágultak az albérletek, Budapesten pedig 0,4%-kal nőttek a bérleti díjak az előző hónaphoz és novemberhez képest. Ez éves szinten 13, illetve 12,5%-os drágulást jelent, tehát látszik, hogy dinamikus volt az áremelkedés a kiadólakások esetében, de még mindig nem értük el, főleg Budapesten, a járvány előtti albérletárak szintjét. Az is nagyon érdekes, hogy milyen nagy különbségek vannak akár a fővároson belül a kiadó lakások áraiban. Ezt leginkább azzal lehetne szemléltetni, hogy Budapesten belül az 5. kerületben gyakorlatilag történelmi csúcsot döntöttek már 2022. januárjában az albérletárak, hiszen átlagosan 245.000 forintért kínálták bérlésre a kiadó lakásokat és a kínálatban. Ez több mint 50%-os emelkedésnek felel meg, hiszen 2021. januárjában 160.000 forint volt az átlag. Ezzel szemben a 23. kerület volt a legolcsóbb a budapesti piacon, és ez tavaly januárhoz képest 29%-kal magasabb bérleti díjszintnek felel meg, jelenleg ugyanis 110.000 forint az átlagos havi bérleti díj. Ez azt is jelenti, hogy a legdrágább és a legolcsóbb kerület között 2,5-szeres különbségek vannak az albérletárak tekintetében.
Akkor, hogyha jól sejtem, a bérbeadók a főként a lokációt árazzák be.
A bérbeadók, és hát természetszerűleg a bérbevevők is, hiszen egy albérlő azért hajlandó külső területekbe költözni, akár a főváros esetében is, hogyha ezért cserébe alacsonyabb áron bérelhet lakás, vagy olcsóbb bérleti díjakat kell megfizetnie. Nagyon érdekes azt is látni, hogy azokat a régiós központokat, amiket kevéssé sújtott a koronavírus járvány, a folyamatos bérleti díj emelkedés jellemezte, hiszen 2021-ben Székesfehérváron 17, Veszprémben 8, Debrecen pedig 20%-kal nőtt az albérletek ára, és ezekre a megyeszékhelyeken szinte már budapesti bérleti díjaknak megfelelő összeget kérnek a tulajdonosok.
Meddig mehet ez még föl? Hol van az a határ, amikor már nem lehet több pénzt kihúzni a bérbevevőknek a zsebéből?
Tekintettel arra, hogy még nem értük el a járvány előtti szinteket az albérletárak tekintetében, biztos, hogy van még tere a növekedésnek, és ha elméleti választ kell adnom a kérdésre, hogy meddig emelkedhetnek az albérletárak, akkor határa csillagos ég, biztos, hogy meghaladjuk a járvány előtti árszinteket, az is biztos, hogy lesznek a bérleti díjak a jelenlegi szintnek másfél vagy kétszeresei. Az a kérdés, hogy ezeket az árszinteket milyen gyorsan érjük el. Egyáltalán nem mindegy, ugyanis, hogy ez a fajta drágulás néhány év, vagy akár 5-10 év alatt valósul meg. Most azt látjuk, hogy jelenleg kedvezőbb helyzetben vannak a bérlők, mint a koronavírus járvány előtt, hiszen akkor az átlagos helyi nettó fizetés 50-60%-át kellett, vagy van, ahol még több részét kellett az átlag fizetésnek az albérleti díjra kifizetni. Most ez visszaszorult kb. 40-50%-os szintre, vagy van, ahol még ennél is kisebb részét kell a helyi nettó átlag fizetésnek egy átlagos albérletre költeni. Ez azt mutatja, hogy van még tere a növekedésnek, és az is nagy kérdés egyébként ebben, hogy vajon az eladó lakásoknak az árváltozása és a lakáshitelek drágulása milyen szinten fogja majd az embereket az albérleti piacra terelni, hiszen azok, akik nem tudják megfinanszírozni a lakásvásárlást, vagy éppen nem kapnak hitelt a bankoktól lakásvásárlás finanszírozására, valószínűleg az albérleti piacon fognak kikötni bérlőként, hogyha költözni.
De nem lehetséges pont ezzel együtt, hogy a különböző család támogatások, ingatlan vásárlási támogatások azok meg pont elszívják az albérlőket gyakorlatilag, hiszen azt mondják, hogy most kaphatok az államtól annyi pénzt, amiből inkább veszek valamit?
Biztos, hogy így van ideig óráig, de azért az látszik, hogy az albérletekkel szemben a vásárlás akkor jelent valódi alternatívát pusztán az állami támogatásokra hagyatkozva, hogyha az állami támogatások összege és a kedvezményes államilag támogatott hitelek összege a vételár viszonylag nagy részét teszi ki. Ez pedig tipikusan nem azokban a nagyvárosokban jellemző, ahol egyáltalán bérleti piacról beszélhetünk, hiszen azért Magyarországon Budapest a legnagyobb albérletpiac, és ezen kívül van még 5-10-15 olyan város, ahol megfelelő mennyiségű a kínálat és a kereslet, hogy egyáltalán kiadó lakáspiacról beszélhessünk. Ezekben a településeken viszont pusztán állami támogatásokból nagyon nehéz elindulni a saját ingatlan tulajdon megszerzése irányába.
Vásárlásoknál azt látjuk, hogy az agglomeráció felé terelődik az embereknek a figyelme, pusztán azért, mert lehet, hogy nagyobbat tudnak venni, illetve a közlekedés az megvan oldva annyira, hogy mondjuk egy Budapest környéki településről viszonylag könnyen be lehet jutni a fővárosba. Az albérletpiacra is jellemző ez? Tehát az egyre növekvő árak terelik az agglomeráció felé a bérletet keresőket?
Érdekes módon ez pont ellentétes mintázatot mutat a koronavírus járvány fényében. Az agglomeráció felfedezése az pont a koronavírus járvány megjelenése előtt volt jellemző a nagyvárosokra, illetve a fővárosra, hiszen már ott már olyan szintet értek el a bérleti díjak, hogy megérte kicsit távolabb tekinteni a bérlőknek, annak érdekében, hogy még olcsóbban tudjanak ingatlan bérelni. A koronavírus járvány, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, leverte az albérletárakat, és ennek megfelelően a bérlők is újra felfedezték maguknak a nagyvárosi albérletpiacot, tehát nincsenek rá kényszerítve, hogy az agglomerációs településeket válasszák.
Van alku lehetőség még a piacon?
Most a jelenlegi helyzetben, amikor emelkednek a bérleti díjak, ez annak is köszönhető, hogy most többen bérelnek kiadó lakást, mint mondjuk a koronavírus járvány első hulláma idején, ezért alkura nem nagyon van lehetőség, hiszen a piac már eleve átárazta magát. A megnövekedett alku akkor merülhet föl, hogyha vagy nagyobb mennyiségű kínálat érkezik a piacra, vagy egész egyszerűen elfogynak a bérlők, tehát már nem tudják megfizetni azt a bérleti díjszintet, amit a tulajdonosok meghatároznak. Egyelőre most egyik helyzet sem áll fenn.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Tovább bővülhet idén a hazai építőipar, a lakásépítés, felújítás, az ipari csarnoképületek és a logisztikai létesítmények hajthatják a szektor teljesítményét, közölte az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége. Csak a mélyépítés területén nem számítanak bővülésre az ágazati cégek, amit a kevesebb állami és önkormányzati megrendeléssel magyaráznak. A szervezet elnöke szerint a magán megrendelőknek ez jó hír, nagyobb lesz a szolgáltatói kapacitás. Koi Lászlót Somodi Evelin kérdezte a részletekről.
Frissen megjelent javaslatcsomaguk szerint 5-6%-os bővülés várható 2022-es évben az építőipari ágazatban, és úgy vettem ki, hogy lényegében ezt igazából a mélyépítés az, ami egy picit visszahúzhatja, ugye itt főleg a kormányzati beruházási ciklus végével magyarázzák ennek az okait. Hogyha nem ezt a választási szezont írnánk ebben az évben, akkor ez ennél jelentősebb is lehetne?
Jelentősebb is lehetne, azonban az állami és önkormányzati megrendelések kevesebbek lesznek ebben az évben, mint ahogy az elmúlt években voltak. Nem magyar sajátosság az, hogy egy kormányzati időszak vége, egy választási időszak, az beruházási ciklus végét is jelenti. A választásokkal, a kormányalakításokkal elég sok idő el szokott menni, és olyankor kevesebb megrendelés érkezik ebből az irányból. Ez talán jó hír a rádióhallgatóknak, mert a magánmegrendelői körnek viszont talán több építőipari kapacitás marad. Arra számítunk, hogy ebben az évben a lakossági megrendelések, tehát a lakásépítés, lakásfelújítás az, amelyik fogja fölfelé húzni az építőipart, valamint a magánszektorból az ipari csarnok, gyárépítések és logisztikai létesítményeknek a kivitelezése.
Mi lesz a helyzet az építőipari magánszektorban történő ilyen beruházásokkal? Ugye itt az áremelkedés eléggé meghatározta talán így a tavalyi évnek a második felét, illetve ezre is felhívják a figyelmet ebben a csomagban, hogy a fekete foglalkoztatás egyre nagyobb problémává válik. Itt az árak és ennek a fekete foglalkoztatásnak a terjedése hogyan alakulhat?
Azt tapasztaltuk, és arra is számítunk 2022-ben is, hogy az építő anyag ár emelkedések a magánmegrendeléseket nem fogták vissza. Tehát ugyanolyan lendületben vannak az ipari, mezőgazdasági, vendéglátóipari szektornak a megrendelései, de a lakosság megrendelése is egyértelműen. Nagyon fontos azt tudni, hogy amikor az építőiparnak ilyen sok munkája van, akkor egyrészt előjönnek a kóklerek, akiknek sok esetben tevékenységi jogosultsága sincs ahhoz a feladathoz, amire jelentkezik. Másrészt pedig ugye szaporodunk, vállalkozók, mert jó szakmunkások is úgy gondolják, hogy sok a munka nem kell a főnök, ő közvetlenül kivált vállalkozó igazolványt. Ennek az a hátránya, hogy sok olyan vállalkozó is tisztességes vállalkozó megjelenik a piacon, akinek nincs gyakorlata, rutinja egy ajánlatkészítésben, egy szerződéskötésben, vagy nincs elegendő forrása, hogy a munkákat előfinanszírozza. Tehát ilyen jelenségek lehetnek ebben az évben.
Hogyan lehetne ezt szabályozni? Vannak erre esetleg törekvések?
Igen, az EOSZ-nak ezen a területen is van egy javaslata. Ha egyedül rajtunk múlna, mi teljesen biztos, hogy a vállalkozói igazolvány kiváltását egy vizsgafeltételhez kötnénk, hogy az alapvető vállalkozói ismeretekkel, tudásnak a birtokában kapja meg valaki az egyéni vállalkozói igazolványt például.
Az összefoglalójukban itt beszélnek kifejezetten a társasházi közösségekről. Azt gondolom, hogy sok városban élőnek ez gyakori problémája. Olyat is hallottam már, hogy nem költöznének szívesen akár társasházba, mert hogy bizony ezek a társasházi közösségek egyrészt szabályozatlanok, sok a konfliktus helyzet. Erre létezhet-e valamilyen kompromisszumos megoldás a jövőben?
Sajnos Magyarországon van egy olyan szemlélet, különösen az 50 fölötti korosztálynál, hogy nem éri meg neki már a társasházára költeni, neki jó úgy is, ahogy van, és az ilyen társasházi szomszéd magatartása az blokkolja a többieknek egy felújításra, egy hőszigetelésre, a közös helységek, lépcsőházak, gépészeti berendezések felújítására vonatkozó elgondolásait. Ezért mi fontosnak tartanánk a társasházi törvény további módosítását, ahol egyrészt kötelembe, másrészt pedig kellő garanciába megjelennének az ilyen szituációknak a kezelhetősége, hogy akkor is egy felújítást végre lehessen hajtani, hogyha azt 3-4 lakó vagy egy kisebbség ezt nem gondolná időszerűnek. Tehát ebből a szempontból fontosnak tartanánk, hogy a többségnek a véleménye érvényesülhessen úgy, hogy a kisebbség is megtalálja a számítását egy felújítási vita elnöntésénél.
Ugye nagyságrendileg 35 ezer lakás van kivitelezés alatt ebben a pillanatban, és ebből idén így 25 ezer el is készülhet. Ez mennyire számít eredményesnek? Ez nekem már úgy hangzik, hogy úgy nagyjából visszatalált járvány előtti szintekre a szektor. Milyen fázisban tartanak akkor ezek a lakások?
A lakásépítési piacot nagyban befolyásolja az, hogy milyen határidős hullámokhoz köt a kormányzat visszanemtérítendő támogatást, vagy éppenséggel áfa kedvezményt, 5%-os áfát. És ez fölöslegesen jelenik meg a piacon, hogy az emberek, jaj, hogy a támogatást még időbe vehessem, de 2022. december 31-ig valamit produkálni kell, jaj, hogy az 5%-os áfába beleférjek, az év végéig a jogerős építési engedélynek meg kell lenni, vagy a bejelentést meg kell tennem, tehát a terv kész kell, hogy legyen. Tehát ezek a kedvezményekhez kötött különböző határidők nem jók. Nekünk az a javaslatunk, hogy az államnak van támogatási lehetősége, vagy éppenséggel az 5%-os áfára vonatkozó elgondolása, akkor az tartósan ilyen határidők nélkül legyen meg, mert az kiegyenlíti a keresletet, és jobban tud az építőipar is alkalmazkodni.
Azonban olyanról is hallani, hogy nagyon sok lakásépítése pont a különböző önkormányzati, illetve közművekkel kapcsolatos engedélyeztetések miatt csúszik. Ezekkel mi a helyzet? Ez azt hiszem talán a járványnak volt egy ilyen következménye. Ez némileg kitisztulhat egyébként az idei évben?
Mi azt tapasztaljuk, hogy a kormányzat már mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a szolgáltatók a lehető legrövidebb idő alatt foglalkozzanak a lakosság ilyen irányú kérelmeivel, hogy egy új óra felszerelése, vagy vízbekötés, stb. Valójában őnáluk nincs meg az elegendő munkaerő és kapacitás, hogy az ilyen jellegű lakossági igényeket határidőn belül tudják kezelni. Tehát mindenképp szükséges, hogy az ilyen nagy közműszolgáltató lehetőséget kapjanak arra, hogy akár informatikában, akár létszámban fejlődni tudjanak.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Legalább 8-12%-os béremelést vár a teljes gazdaságban a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége. A szervezet elnöke rádiónknak azt mondta, hogy főként a garantált bérminimum emelése húzza felfelé az átlagot. Értelemszerűen azoknál a vállalatoknál várható 10% fölötti bérfejlesztés, ahol a legalacsonyabb fizetések eddig nem érték el a kormányzat által kitűzött szintet. Csizmadia Gábor hozzátette, eddig a magyar bérek sereghajtóak voltak az Európai Unióban, idén viszont némileg javulhat majd a helyzet, ugyanakkor a multiknak még így is bőven kedvező lesz idehaza üzemet létesíteni. Somodi Evelin interjúja következik.
Hol jöhet elsőként ez az emelkedés? Milyen szektorok profitálhatnak ebből elsősorban?
Összességében ugye ez egy átlagnagyságrendileg ez a 10%, ugye főként ennél nagyobb arányban azokon a területeken, és ez nem is iparágakra, hanem azoknál a foglalkoztatóknál fog ez nagyobb arányban jelentkezni, akik jelenleg is a minimál bér vagy a garantált bér minimum szintjén foglalkoztatják a munkavállalóikat. Ugye azoknál a munkáltatóknál, ahol eleve már egy jóval magasabb, vagy valamilyen mértékkel magasabb szintű a bérnek a mértéke, ott nem lesz vélhetően ezt a 10%-ot meghaladó, 8-10%-ot meghaladó a béremelkedés.
Mi a helyzet a kölcsönzött dolgozók tekintetében? Ott másféleképpen alakulhat ez a tendencia? Vagy van ott más hatás, ami ezt akár elodázza?
Nincsen. Ugyan van az ekvivalencia alapján, egy törvényi rendelkezések alapján egy lehetősége a munkáltatóknak, hogy 183 napig tudnának egy béreltérítést alkalmazni, és 184. naptól kellene a kölcsönzött munkavállalóknak ugyan azt a bért és jutatási csomagot megadni, mint a normál saját munkavállalóknak, azonban a jól látható munkaerőpiaci nyomásnak köszönhetően ez ma már egyáltalán nem, vagy csak elenyésző mértékben tapasztalható. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy kvázi a kölcsönzött munkavállalók abszolút a saját foglalkoztatók sokkal egyenlő esélyekkel indulnak ebben a versenyben, amikor a bérről beszélünk.
Legalább 65 ezer betöltetlen állásra vonatkozóan és a rendelkezésre álló munkaerő számát tekintve ez mennyire tornázhatja felfelé a várható béreket?
Jól láthatóan van egy bérverseny, és azok a cégek, akik megtehetik, hogy bérrel megtartsák a munkavállalóikat, és mert hogy van akkora jövedelemtermelő képessége a vállalkozásnak, és meghozzák időben ezt a döntést, ott valóban ez egy begyűrűző hatás lehet, illetve hát azért akár kölcsönzött munkavállalók esetében, akár normál foglalkoztatottak esetében a gyártás termeléstől kezdve szerintem akár mérnök pozícióig, vagy felsővezető pozícióig ma már abszolút gyakori az, hogy megszólítják a normál állásban lévő munkavállalókat is, akár fejvadász módszerekkel egy betanított munkást, vagy egy szakmunkást a rekrúter cégek.
A külföldi munkaerő számára mennyire lehet úgymond elérhető, megfelelő az így kialakuló bérszínvonal? Akár a magyar munkaerő, aki elvándorolt külföldre, például az építőiparban tudom, hogy van ilyen kifejezett hazahívó program is, de ehhez ugye megfelelő bérek kellenek. Külföldre elvándorolt magyaroknak ez mennyire lehet szimpatikus az így létrejövő környezet?
Ugye az a helyzet, hogy a statisztikák alapján a minimál bér tekintve az uniós átlag sorrend végén helyezkedtünk el a tavalyi évet tekintve, és azért az jól látható, hogy a erőhiányt egyféleképpen tudjuk kompenzálni, úgyhogy ha megfelelő módon és megfelelő mértékben emeljük a béreket. És ma azért már van nem egy olyan pozíció szerintem, akár IT területek, akár mérnök pozíciók, ahol tudnak olyan szintű béreket keresni emberek, vagy akár nem egy ilyen szempontból vendéglátásban is, ami miatt már nem éri meg külföldre elvándorolni a munkaerőnek, de természetesen, hogyha összességében nézzük teljes gazdasági szinten, akkor még jelentősen el vagyunk maradva az uniós nyugat-európai bérektől, ahol jellemzően kivándorolnak a hazánk fiai, vagy kivándoroltak, de én azt gondolom, hogy ez a fajta béremelkedés, ami elindult, én azt gondolom, hogy ez hozhat olyan eredményeket, és kell is, hogy hozzon olyan eredményeket, hogy lesznek, akik valóban csak az anyagi érdekek miatt mentek külföldre dolgozni, ők haza fognak jönni Magyarországra középtávon.
Mennyire lehet ezek után a jövőben szimpatikus Magyarország az olyan vállalatok számára, akik kifejezetten talán ezért is jöttek ide, hiszen itt olcsó munkaerővel lehet a cégeiket, gyáraikat üzemeltetni. Az ilyen mértékű béremelés mennyiben állhat ennek akár útjába, vagy még azért ettől messze vagyunk?
Ettől még én azt gondolom, hogy nagyon messze vagyunk, hogy ez bármilyen folyamatot visszafordítaná, és azt gondolom, hogy egy egyensúly megteremtése az, ami garancia lehet a jövőben arra, hogy ne veszítsünk ebből a befektetési vonzerőnkből, pedig annak az egyensúlya, hogy a gazdaságban az automatizált, félautomatizált megoldásoknak a körét szélesítjük egyik oldalról, a másik oldalról pedig ellenőrzött keretek között tudunk külföldi munkaerőt foglalkoztatni itt Magyarországon, biztosítva ezzel azt a munkaerő többletet, ami egyébként hiányzik a jelenlegi magyar munkaerőpiacról, akkor ennek az egyensúlynak a megteremtésével azt gondolom, hogy fent tud maradni ez a befektetők számára vonzó állapot.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd 7:30 után beszélünk az idén érvényes éves autópálya matricák vásárlásáról, az öngondoskodásról és a nyugdíjas évekre való felkészülésről, valamint a hazai kutatás fejlesztési és innovációs tevékenységről. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.